Korintusi levélhez kérlek. Első Korintusi levél, 10. fejezet, innen folytatjuk az ige tanulmányozását. Ahogy vettük a 8. fejezetet, láttuk, hogy Pál apostol két alapelvet tanított nekünk a 8. fejezetből. Az egyik, csak elismétlem, ugye, hogy bálványok valójában nem is léteznek. Zeus, Apollós, ezek mind, vagy a sok többi isten, ezek mind emberi fantázia szüleményei. Ilyen bálványok nincsenek. És aki ezt tudja, annak helyes ismerete van. De a második alapelv, amit Pál mond, hogy a hívők életvitelét, viselkedését elsősorban a szeretet határozza meg, és nem az a dolog, amit tudnak, vagy nem tudnak. Ez volt az a két dolog, amiről Pál beszélt a 8. fejezetben. A szeretet felül kell, hogy írja az ismeret alapú életünket. Ja, én tudom, hogy ez lehet. Na jó, de mi az, ami szeretet teljes? És erre tanított Pál minket a 8. fejezetben. A 9. fejezetben azt láttuk, hogy Pál arról beszél, hogy bizonyos jogokat az életében elengedett azért, mert szeretet teljesen akart viselkedni. Szóval, hogy elengedte azt a jogát, hogy támogatást fogadjon el a korintusi gyülekezettől, mert tudja, hogy ez szolgálja az evangélium ügyét. Emlékeztek, hogy itt a bálványáldozati hús fogyasztása volt a nagy téma, és voltak a korintusi gyülekezetben, akik nem akarták feladni ezt a jogukat, mondván, hogy én szabad vagyok erre, és ha ezt valakit megbotránkoztat, az az ő baja. És Pál írja azt, hogy nem így van, hogyha valakit megbotránkoztat, az a te bajod is, és ne tedd. Akkor inkább nem eszem bálványáldozati húst, mondja Pál, csak valakit meg ne botránkoztassak. Add fel ezt a jogodat valaki más érdekében, írja ott Pál. Na, nézzük a 10. fejezetet, ami folytatja a témát, és még mindig a bálványáldozati hús kérdéséről beszélünk, de ha nem beszélnénk erről, akkor kihagynánk a teljes képet. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy hagy Tamás, már eddig se értettem, hogy minek beszélünk erről ennyit. Nálam az bálványáldozati hús kérdése nem igazán égető, emiatt nem szoktam éjszakánként álmatlanul forgolódni otthon, nem érdekel. Igazából lehet, hogy így, és igazad van, mert ez ma nem kérdés. De amire vezet ez a kérdés, amivel kapcsolatban Pál tanít alapelveket, az igaz is, igazán aktuális. És remélem, hogy nem kapcsolsz ki, hanem figyelsz. Vannak az életünkben olyan dolgok, amikre lehet, hogy más hívő azt mondja, hogy figyelj, Tamás, ha te keresztény vagy, akkor ezt a dolgot te nem csinálhatod. Vagy lehet, hogy te vagy hívő emberként úgy nézel másra, hogy figyelj, hogyha te hívő vagy, akkor na, azt ott nem csinálhatod. Tehát ezek a kérdések nem a bálványáldozati hús körül vannak csak, hanem sokkal tágabb értelemben, és ma is aktuális. Az igében vannak nagyon feketén-fehéren kimondott dolgok. Ha valaki ma azt mondja hívőként, hogy nekem Isten szabadságot adott arra, hogy lerészegedjek, akkor erre a válasz az, hogy tévedsz, barátom, mert Isten az igében azt mondja, hogy ne részegedjünk le a borral. Ez nem egy ilyen hogyan érzett terület. De vannak olyan területek az igében, amik mondhatnánk, hogy szürke foltok, ahol nincs fekete-fehér utasítás arról, hogy ezt így kell csinálni, vagy így nem szabad csinálni. És ezekben a témákban azt gondolom, hogy a Szentlélek vezet minket, és vezeti a lelkiismeretünket, hogy a szerint döntsünk. És erről fog Pál tanítani minket most. Ezekről az alapelvekről, hogy a Szentlélek vezet minket. Itt találkozik a mi életünk ezzel a témával. Na, nézzük meg a 10. fejezet első 5 versét. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt, de többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Olyan furcsa ez, nem? Mint hogyha Pál egy teljesen új témát kezdene el. Mintha egy ilyen történelem óra jönne most. Ez nem új téma, csak Pál elkezd beszélni arról az időszakról, amikor Isten Izraelt kivezette Egyiptomból, amit a kivonulás idejének nevezünk, és azt mondja Pál, hogy ami 2000 évvel ezelőtt történt, korintusi időszámítás szerint, 2000 évvel ezelőtt, mint ahol ők éltek, azt mondja, hogy igenis aktuális a ti életetekben. Nem szeretném, ha ne tudnátok róla. Ez egy ilyen dupla tagadás. Ez egy megerősítés arra, hogy ezt tudnotok kell, tesóim. Figyeljetek oda erre. Nyomatékosítja, hogy ami akkor történt 2000 évvel ezelőtt, annak hatása van a ti életetekre ma. Ezen gondolkodtam, hogy ez ránk nézve is igaz, és mennyire furcsa dolog az, gondoljatok bele, itt vagyunk 2014-ben, és egy olyan dokumentumot tanulmányozunk, amit 2000 évvel ezelőtt írtak. Ezt a levelet Pál Korintusban 2000 évvel ezelőtt írta. És összegyűlünk minden héten, hogy Isten igéjét, ami több ezer évvel ezelőtt íródott, tanulmányozzunk, és nézzük, hogy milyen hatással van ez a mai életünkre. Érdekes, nem? Nincs még egy ilyen csoport a Földön, aki ezt csinálná. Aki minden héten összegyűlne, és Platont, Arisztotelészt, Szofoklészt tanulmányozunk. Vajon mi mondanóvalójuk van a mai életünk? Lehet, hogy az irodalom órán olvastál róluk, de nem hiszem, hogy otthon minden héten elővennéd, hogy hát Platónnak milyen gondolatai vannak az én életemre a mai nap. Ez egy elég érdekes helyzet, amiben mi vagyunk keresztények. Isten igéjét tanulmányozzuk olyan eseményekről, amik több ezer éve történtek, hogy milyen hatása vannak ránk. Ahogy akkor Korintusban ugyanígy aktuális volt a kivonulás témája. Ugyanígy aktuális Isten igéje nekünk. És Pál ezt a példát használja nekik illusztrációként. Nem szeretném, ha nem tudnátok róla, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak. És elkezd beszélni azokról az áldásokról, amit Izraelt érte, amikor kivonult Egyiptomból. Azt mondja, hogy a felhő alatt voltak. Ez nem azt jelentette, hogy ködös napokat éltek meg, hanem hogy Isten jelenléte, mint egy felhő ott volt az életük fölött. Izrael, amikor vonult, Isten dicsősége, mint egy felhő, óvta őket a pusztában a tűző naptól. Ugyanez a felhő éjszaka, mint egy tűzoszlop világított. Azért az nem semmi. Gondold el, hogy fölnéztek az égre, és látták Isten dicsőségét a fejük fölött. Milyen jó lenne, ha nem? Kicsit elbizonytalanodunk így a hídben, így kinézünk az ablakon, ja, ott a felhő, jó, Isten velünk van, minden oké. Okay. Vagy éjjel nem tudsz aludni, mert aggódsz valamin, és kinéz az ablakon, és egy tűzfelhő áll a házad föl. Ja, oké, okay, Isten velem, oké, okay, nincs semmi baj. És azt mondja, hogy továbbra, hogy egy felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. Ez a kivonulás, ugye, amikor átmentek a vörös tengeren. Látták Isten hatalmas erejét. Gondoljátok el, hogy ketté választotta a vörös tengert, és ők száraz lábbal átkeltek, és egy még ugyanekkora csoda jött az egyiptomi sereg, és Isten visszazárta a tengert, és elpusztultak mindnyájan. Én azt gondolnám, hogy hát, ha valaki ilyet lát, Isten erejét és szeretetét így megnyilvánulni, hát az az ember többet nem kételkedik, sőt, szerintem még nem is fog vétkezni többet. Hát nem így történt. Azt is mondja Pál, nézd ide, hogy mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Amikor átment Izrael a vörös tengeren, ez bizonyos szempontból a keresztség képe volt. Megkeresztelkedtek Mózesre, mi ezt Jézus nevére tesszük, hogy azonosuljunk Jézussal. És így folytatja, mindnyájan ugyanazt a lelki jeledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. Isten minden nap gondoskodott róluk. Jött a manna minden nap, víz tört elő a kősziklából. Ha Isten nem gondoskodott volna róluk, éhen haltak volna a pusztában. De minden nap Isten gondoskodott róluk. Akár csak hálából, látva Isten áldásait, látva Isten csodáit, megélve lelki élményeket Istennel, már csak ezért is olyan életet kellett volna élniük, ami Istennek tetsző. És nézd meg, mit olvasunk ezután, de többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Izrael látta ezeket, átélte ezeket, de mégis úgy döntött, hogy ők nem Isten tetszésére akarnak élni. És meghaltak a pusztában. És milyen szerényen mondja Pál, hogy többségükben. Tudod, milyen arány volt ez a többségükben? 2 millió plusz valahány emberből 2 ment be az ígéret földjére. Olyan elég szerényen mondja Pál, hogy többségükben. Hát ez ilyen 99,9999%-ban nem mentek be az ígéret földjére, mert nem úgy éltek, ahogy Istennek tetsző lenne. Pedig látták az áldásokat, átélték a jelenlétét, fölnéztek, ott volt a felhő, éjszaka a tűzoszlop. Miért beszél erről Pál? Azért, mert Korintusban az akkori hívők néhányan úgy éltek a szabadságukkal, ami nem volt Istennek tetsző. Pedig átélték Isten áldásait. Jártak gyülekezetbe, megkeresztelkedtek, urvacsoráztak. Részesedtek a lelki ételből, lelki italból, ahogy akkor Izrael ott a pusztában. És mégis Pál azt írja, hogy az ő példájuk incsen titeket. Ők látták ezeket, de mind meghaltak a pusztában, akik nem Isten tetszésére éltek. Korintusok, vigyázzatok, nehogy ugyanezt a hibát elkövessétek. Pál figyelmezteti őket, hogy veletek is megtörténhet ugyanez, korintusiak. Én azt gondolom, hogy itt Vácon a Golgota, ez egy nagyon áldott közösség. Isten megállt minket. Látom, ahogy Isten megérint életeket. Látom, ahogy Isten változtatja, formálja az életeteket. De ha mindezek hatására így lustán hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy hát akkor én most már bármit csinálhatok, akkor azt gondolom, hogy veszélyes helyen járunk. Egy kicsit azon a helyen, ahol Izrael járt, vagy ahol akkor Korintusba jártak. Figyeld meg, Pál felsorolja azokat a pontokat, amiben Izrael elbukott. Nézd meg velem. Mert intő példák ezek nekünk, hogy ne járjunk így. 6. vers. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amit ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva. Leült a nép enni, inni, és fel kellett játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezeren. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közületek némelyek zúgolódtak, ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Akarsz tanulni egy rossz példából? Rossz példából is lehet tanulni. Pál azt mondja, hogy itt van Izrael példája. Nézzük meg, hogy mit tettek, amikor kivonultak. Az egyik, ne kívánjunk gonosz dolgokat, ahogy ők kívántak. Mit kívántak ők? Emlékeztek? Minden nap kaptak mannát, és így már elegük volt belőle. És azt mondták Istennek, hogy nem lehetne valami más, Uram? Mondjuk hús. Húst akarunk, húst, 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 és verték az asztalt, és azt mondta, jó, hát ha húst kértek, akkor megadom nektek. És adott nekik fűrjeket, ők meg tömték magukba, hogy a fülükön jött ki. Mert nem elégedtek meg azzal, amivel Isten gondoskodni akart róluk, hanem gonosz dolgokat kívántak. Amikor az aranybordjút elkészítették, ott is a kívánsággal éltek. Vagy amikor Moab lányait meglátták, megkívánták őket, és együtt voltak ezekkel a lányokkal. A kívánság irányította őket, és az mindig pusztuláshoz vezet. Én azt gondolom, hogy ez aktuális volt a korintusi hívőknek is. Mert emlékeztek, a bálványáldozati húsról beszélt Pál nekik, és azt mondta, hogy ha megbotránkoztatja a testvéredet, akkor inkább ne edd. Ők meg azt mondták, hogy én ezt nem tudom elengedni. Vagy az íze olyan jó, mit tudom én, vagy annyira olcsó, hogy ezt nem hagyhatom ott, én ezt nem fogom feladni. Nem. Még akkor se az-e kárt okozok a testvéremnek. És Pál azt mondja, hogy ne kívánj, de ne kívánj gonosz dolgokat. Észrevetted, hogy nem jutunk túl messzire a keresztény járásunk során, hogyha nem tudunk magunknak nemet mondani bizonyos helyzetben. Ha egy keresztény embert az vezeti, hogy mi az, amit éppen kívánok, mi az, ami éppen nekem vonzó, hát nem jutunk túl messzire a keresztény életben. A kívánság vezet valakit, akkor ha úgy gondolkodik, hogy hát nekem ez jó, erre vágyom, akkor hajrá, ez lerombolja az életünket. Tudsz nemet mondani magadnak dolgokban? Néha oda kéne állni a tükörrel és gyakorolni. Belenézni a fickó szemébe, aki visszanéz ránk, vagy hölgy, a te esetet. És azt mondani, hogy nem. Nem kapod meg, amire vágysz. Mert az nem jó. Az nem épít téged. Ne kívánjunk gonosz dolgokat, mint Izrael, mondja Pál. És a második, a 7. versben, bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek. Izrael levette a szemét Istenről, és elkezdett bálványok után szaladni. Hát álljon meg a menet, nincs is bálvány, mondta Pál. Na igen, de valami attól még el tudja foglalni Isten helyét az életedben, és azt hívjuk bálványnak. Lehet, hogy nem egy istenség, de fontosabbá válik számodra, mint maga az Úr. Felkeltek, ez volt nekik a saját jogaik, amikor Pál figyelmeztette őket, hogy ne egyetek bálványáldozati húst, szabad neked, de káros. Azt mondták, nem, nekem ez jogom van. És a saját jogaik, a saját szabadságaik végül már annyira fontosak voltak, hogy fontosabbak lettek Istennél. Látod, mit teszel a testvéreddel? Ne cselekedj így. A jogod lett az Istened, és nem a szeretet Istened. A harmadik dolog, amiben inti őket, de ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak. És emiatt 23 ezeren meghaltak egy nap. Fú, azért az kemény. A pusztai vándorlás alatt Izrael átadta magát a testi sóvárgásoknak, a szexuális kívánságoknak. Ahogy itt mondja az ige, hogy felkeltek játszani, ezt erről beszél az ige. Miből fakad ez? abból, hogy mindent igyekeztek megadni maguknak, amire vágytak. Nekem jogom van ehhez, és atyám, amit akarok. Ebből fakadt a bálványimádás, ebből fakadt a paráznaság. Emlékeztek, az első Korintus 6-ban már beszélt erről Pál. Ezekről a bűnökről. Nagyon tisztán mondta, hogy így a mi testünk a Szentlélek temploma, és dicsőítjük Istent a testünkben. De miért beszél most erről újra? Azért, mert ez a kettő összekapcsolódik. Jogok. Nekem ez jár. Nekem erre szabadságom van. Ebből fakadt az összes gondjuk. Hogy önző módon gondolkodtak. Hogy én központúak voltak. Ezért gondolkodtak így. Ezért akartak minden sóvárgásukra választ találni azonnal. Minden kívánságokra. Én teszem, amit akarok. Jogom van hozzá. Mert én központúak voltak. Nem érdekel, hogy mit szól más. A dal rólam szól. Én vagyok a legfontosabb. És nézd meg, azt mondja utána a 9. versben, hogy Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. Ne kísérts Isten, ne zúgolódj, ahogy ők zúgolódtak. A 4 Mózes 21-ben olvassuk, hogy a nép zúgolódni kezdett Isten ellen, és Isten mérges kígyókat engedett közéjük. És sokan, sokan meghaltak. Honnan jött ez a zúgolódás? Ugyanez. Én központúság. Én akarok valamit, és az most. Ugyanaz a gyökér volt a bálványáldozati hús kérdése mögött. Legyen úgy, ahogy én akarom. Minél inkább magammal vagyok elfoglalva, és nem érdekel az, amit Isten szeretne, ott fogom találni magam, ahol Izrael, meg a korintusi gyülekezet. Ott fogom találni magam. És nézd meg, azt írja nekik a 10. versben, de ne is zúgolodjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolodtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Ott Korintusban biztonságban érezték magukat. Mondták, hogy mi vagyunk a frankók, mi vagyunk a lelkiek, bemerítkeztünk, úrvacsorát veszünk, gyűlibe járunk. Mi baj érhet minket? És éltek úgy, ahogy akartak. De Pál azt mondja, hogy nem, ha ti megtértetek, ha te Krisztust követed, akkor nem úgy élsz, ahogy akarsz. Hanem a mai nap Krisztust kell választanod, és vele kell járnod. Nem gondolt, hogy bármit megtehetsz, ha üdvösséged van. Ami történt Izraellel, az megtörténhet veletek is, korintusiak. Meg azt gondolom velünk is. Nem tudom, hogy miért, de az a benyomásom, hogy amikor olvasom ezeket a fejezeteket, hogy ez a téma a korintusiaknak csak ilyen semmis volt. Bárványáldozati húskérdése. Pár megkérdezünk, de mondd már, hogy igen, nem, aztán menjünk tovább. És itt rágódunk már 3 fejezet óta ezen a témán, nem? Minek beszélünk erről ennyit? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly ügy volt, amiatt, ami mögötte állt. Lehet, hogy ez egy kicsi szimptóma volt, ami a betegségükből jelentkezett tünetként, hogy bálványáldozati húskérdése, menjünk már tovább. És Pál azt mondja, hogy a probléma nem ez, hanem a probléma a szívetekben van, korintusiak, hogy önzők és szeretetlenek vagytok. Ez a nagy ügy. Mint amikor valaki elmegy, vagy valaki köhög, és állandóan csak köhög, és nem is nagyon zavar ez engem, hogy együtt tudok élni vele egyik hétről a másikra, még mindig egy hónapja tart, beveszek néhány torokseprűt, nem múlik el ez a köhögés. Nem nagy ügy. De egy idő után elmegy az ember az orvoshoz, és ott kiderül, hogy nagy gond van. Tüdőrák. Lehet, hogy a szimptóma ártatlan, a tünet egyszerű, és lehet vele élni, de közben belül egy súlyos gond van. És Korintusban ez volt a probléma. A bálványáldozati hús csak egy tünet volt. A probléma a szívben volt. Hogy önzőek voltak, és szeretetlenek. És Pál azt mondta, hogy ez nagyon komoly ügy. Krisztus nem ilyen. Nézd meg a 11-es verstől. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Milyen kiváló ige versek! Azt mondja Pál, hogy mindezek példaként írattak meg nektek. És néha, amikor olvasok a Bibliát, nem tudom, te hogy vagy vele, konkrétan Péter életénél többször volt már egy olvasom, és mondom, milyen béna volt ez a Péter, hát ez őrület. Hát mit bénázott? Miért csinálta? Miért szúrta el mindig? Amikor vizen járt, emlékeztek, levette a szemét Jézusról, és elkezdett süllyedni. Hát miért vette le a szemét Jézusról? Az lesz cikke, amikor a mennybe megyünk, és ott állunk majd Péter előtt, és így megkérdezi tőlünk, szóval röhögtél rajtam? Te jobban csináltad? Jaj, bocs Péter, nem. Nem úgy volt az. És mondhatja Péter majd, hogy én is elrontottam, te is elrontottad. Pedig neked még ott volt az én példám is, hogy figyelmeztessen. Mindezek példaként irattak meg nekünk. Péternek nem volt ilyen, nekünk már van. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, el ne essék. Korintusiak, Páci Golgota, Gémes Tamás, óva incsen Izrael példája. Aki áll, azt gondolja, hogy vele minden rendben, vigyázzon, el ne essék. A kísértésekkel szemben az első lépés, ha védekezni akarunk, hogy tudjuk, hogy sebezhetőek vagyunk, hogy nem állunk a felett a probléma felett. Mint ahogy Korintusban hitték. Korintusiak, baj van a szívetekben, ne gondoljátok, hogy nincs. A sátán egyik stratégiája az, hogy elhiteti velünk, hogy nincsen semmi baj, és minket soha nem is érhet ilyen kísértés. Na, ott jön a baj. És nézd meg, azt mondja utána, vigyázzon, aki áll, el ne essék, emberi erőt meghaladó kísértés még nem értiteket. Próbáltatok már ti is úgy kimagyarázni egy kísértést, ami ért titeket, hogy hát ilyet élő ember a Földön még nem tapasztalt, csak én. Én egyedi eset vagyok. Ilyen erejű kísértés csak engem érhetett. És Pál mondja, hogy ne gondol, tesón, hogy emberi erőt meghaladó kísértésért másokat is ugyanilyen módon kísért meg az ördög, és vannak, akik ellenállnak. Vannak, akik megállnak Isten dicsőségére egy kísértésben, ellenállnak. Te is meg tudod tenni, meg én is. Emberi erőt meghaladó kísértés nem ér minket. Az én erőm kevés, de Krisztus ereje az egyetemben nem kevés. Jézusi erejével megállhatok a kísértések ellen. És nézd meg, mit mond. Nagyon tetszik. Isten pedig hűséges, és nem hagy minket erőnkön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Isten megígért valamit itt. Azt, hogy felügyeli a kísértéseinket. Hogy nem enged olyan kísértést elérni az életemet, ami az én erőmet meghaladja. Nem az én fizikai erőmet, hanem az én erőmet ő benne. Nem enged olyan kísértést az életembe, ami mindenképpen azt jelenteni, hogy elbuktat. Hanem olyat enged, ami meg van méretezve, ami meg van szűrve rajta, az ő kezén, és azt engedi, hogy eléri az életemet. Lukács 22:31, ez egy ijesztő rész egy kicsit, azt mondja Jézus Péternek, hogy Péter, a sátán kikért téged, hogy megrostáljon. De van egy jó hírem, én imádkoztam, érted? Oh. És Péter megtapasztalta azt, hogy Isten, Jézus Krisztus közben járt érte, az ő kísértése idején. És azt gondolom, hogy mindannyiunkért közben jár Jézus, most is. És ő az, aki megszűri a kísértéseket, hogy mi az, ami elérheti az életemet, és mi az, ami nem. Ami meghaladná az erőmet őben, azt ő visszatartja. Nem mondhatja senki, hogy hát ezt már nem bírom elviselni. Ez már túl van azon. Itt Isten hibát követett el, ezt nem gondolhatja így, ami ide van írva. Engem állandóan olyan kísértésére, ami túl van az erőmön. A magam ereje nem elég, sosem elég, de Isten ereje én bennem, ahogy rátámaszkodom, az elég. Ő tudja, hogy ott hol tartok. Amikor megyünk boltba a srácok, nem szeretek boltba járni a srácaimmal, mert mindig több dolgot veszünk, mint amit szeretnénk. És tudom, hogy bizonyos részeit a boltnak el kell kerülni, ahol a gumicukrok vannak, oda nem szabad mennünk. Mert azt a mértékű kísértést az én fiaim nem bírják elviselni. De mondjuk, ha elmegyünk a salátás részre, ott nincs probléma. Tehát azt a mértékű kísértést ők bátran elviselik. Ott sétálgatunk. És ugyanígy a mi apukánk tudja, hogy hova nem engedhet minket. A mai nap értéget kísértés. Tamás, nem mond. Érnek kísértések téged, de egyik sem haladja meg azt az erőt, ami benned van. A Krisztusba betett bizalomból fakadóan. Egyikünk sem mondhatja azt, hogy nem volt más opcióm, csak vétkezni. Értitek, hogy ezt mondja ezzel Pál? Nem, ilyen helyzetet nem fogunk találni az életünkben. Sőt, azt mondja itt, hogy a kísértéssel együtt elkészül a szabadulás útja. Isten minket nem kísért. Ez nem tőle van. A testünkből, a világból, az ördögtől. De azt mondja, hogy ahogy jön a kísértés, ő elkészíti a szabadulás útját is. Minden helyzetben van egy szabadulás útja. Nem kényszerít rá, de elkészíti. És eldönthetem, hogy én azt választom. Ez a mindig a mi döntésünk, hogy azt választom, amit Isten elkészített szabadulásként. Hogy kényszerít rá. Néha, nem tudom, szoktad ezt csinálni, de néha így én várom, hogy így, Uram, kényszeríts már a szabadulás irányába. Addig megvárom, jó? De ez így nem működik. Ha nem azt választom, akkor arcra esek. A menekülés útja nem azt jelenti, hogy a kísértésnek a nyomása elmúlna az életemen. De jó lenne, ha úgy lenne. Attól is elmúlhat a kísértés nyomása, ha beadom a derekam. Például. De nem erről beszél itt a Biblia. Hanem elkészít egy utat, ami kivezet engem ebből a kísértésből. Észrevetted már, hogy az ördög mindig újra és újra azokkal a kísértésekkel szeret jelenkezni? Mindig becsönget, ugyanazzal a dologgal. És mindaddig ezt csinálja, amíg én el fogok bukni abban a kísértésben. Ha már megtanulok Krisztusban bízva ellenállni ennek a kísértésnek, akkor nem azzal fog jönni. Ő tudja, hogy mi az ígyszer az én életemben, és így bedobja. De amiután már én azt kivédem, ellenállok, akkor vált. Akkor majd mással fog kísérteni. Ő, hát ez nem hangzik túl jól. Ez elég lehangoló, Tamás, ezt te is hallod, ugye? Sose jutunk oda, hogy nem lesz kísértésmentes az életem? Hát, nem. Ja, de a mennyben igen, csak még nem vagyunk ott. Itt a földön, nem. De, hadd mondjak egy bátorítást, és tényleg bátorításnak szánom, hogy itt a földön van rá esélyünk csak, a mennyben van nem. Itt a földön élhetek egy olyan életet, hogy ellenállok a kísértésnek azzal az erővel, amit ő ad, és megdicsőítem az ő nevét. Ezt csak így gyakorolhatom, ott már nem. Ha itt úgy döntök, hogy választom a menekülés útját, hogy benne bízva ellenállok, nem adom be magam, ezzel megdicsőítem a nevét, itt a földön. A földi életünk csak egy pillanat, ne felejtsd el, ez csak egy pillanat az örökké valósághoz képest, és Isten itt megadja az erőt nekünk, megállt minket azzal, hogy megállhassunk a kísértésekkel szemben. És ez megdicsőíti Isten nevét. Nem a mennyben ad hozzá erőt utólag, itt most. Elkészíti a menekülés útját. Képzelj el egy hadsereget, amit körbevesz egy másik hadsereg. És ott érzik magukat a csapdában, és az egyik meglát egy hegyi ösvényt. Ott, az út a biztonságba vezet. És elindulhat arra a sereg, és kimenekülhet ebből a csapdából. Isten elkészíti a szabadulás útját. Az mindig egy ilyen könnyű, egyenes út, mint ilyen hadsávos autópálya. Nem, néha az egy nagyon nehéz út, és nagyon küszködés azon járni, de mindig van egy szabadulás útja. A kísértésből. Magamnak is mondom. Emlékeztet minket Isten erre. És azt mondja itt a végén, hogy elbírjátok viselni. Azért csinálja Isten, hogy elbírjátok viselni. Amíg itt vagyunk a Földön, Isten nem szünteti meg ezt a nyomást. Megtehetné. De kísértések fogják érni az életünket. De azon munkálkodik Isten, hogy ezt a kísértést elbírjuk viselni. Volt egy kisfiú, aki bement egy boltba, ha már itt a cukorkáknál tartunk, meg a gumicukroknál, bement egy boltba, és odaállt így a cukorkás pult elé, és nézte. És a boltos bácsi figyelte őt, hogy percek óta ott áll ez a srác, és így látszik nagyon, hogy irgalmatlan, erős kísértések folytogatják. És oda ment hozzá, és fiam, látom, hogy mi a baj, azt próbálod, hogy ne lopj el egy cukrot ezek közül. Nem rosszul mondtam, bocsánat. Látom, hogy azt próbálod, hogy ellopj valamit ezek közül. És a kisfiú így válaszolt, hogy nem, uram, nem, azt próbálom, hogy ne lopjak el ezek közül. Isten megadja a szabadulás útját. És az néha nem úgy van, hogy állunk és nézzük a kísértést. Néha az csak, hogy elmegyünk onnan. Nézd meg a 14-es versen. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Eddig Pál ilyen széles értelemben beszélt a kérdés, és most kezdi leszűkíteni itt korintusi helyzetre. Kerüljétek a bálványimádást. Ez nem általában véve a bálványimádás, hanem kerüljétek a bálványimádás helyét. Még mindig a bálványáldozati hús témájában vagyunk. És azt mondta Pál korábban, hogy érhet valakit kísértés úgy, hogy hát bemegy a templomba, megveszi, hazaviszi, és ez nem lehet. Vagy érhet valakit úgy kísértés, hogy elmegy egy vendégségbe, ott elétesznek egy húst, amit ott vettek meg a bálványáldozati templomban, megehetjük. És akkor említette azt a témát is, hogy mi van, hogyha valaki elmegy a templomba, és ott teszi meg, ott a templom éttermében eszi meg. És Pál azt válaszolta erre, hogy fogd meg a húst, vidd haza és edd meg, és itt fogja mondani azt, hogy de ott a templomban nem eheted meg. Mi van? Kerüljem a bálványáldozásra, nem értek semmit. Most megvehetem haza, megehetem ott, meg nem. Mi ez az egész, Pál? Nézd meg a 16-os versen. 14-es, 15-ös. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e, a kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e. Pál apostol azt mondja, hogy ti urvacsoráztok, korintusiak. Áldás poharát veszitek, Krisztus vérét, Krisztus testét, mint kenyér és a szőlő leve. És utána ezt mondja nekik, nézzétek meg, mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindnyájan, akik egy kenyérből részesültünk. Nézzétek a ti test, nézzétek a test szerinti Izraelt. Akik az áldozatokat eszik, itt a kulcs, figyelj, akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral? Hallod, mit mond? Aki ott eszik az áldozati oltárnál, nincs-e közösségben azzal? Amikor egy keresztény ember úrvacsorát vesz, ma reggel volt rá lehetőséged, hadd kérdezzem meg, volt ennek jelentősége számodra? Vagy csak oda mentél rutinból, van ennek jelentősége számunkra? Hát természetesen van. Közösségben vagyunk egymással, és közösségben vagyunk Krisztussal. És azt mondja Pál, hogy ugyanígy, ahogy ha odamész az áldozati templomba, és leülsz az asztalhoz, és eszel abból a húsból, közösségben vagy azzal az oltárral. Közösségben vagy azzal a helyen, ami az képvisel. Abban az időben, ha valaki együtt evett valakivel, kifejezte a közösséget, az egységet, a barátságot. Ma is egy kenyérből részesedtünk, együtt ittunk a szőlőlevéből. Pál apostol azt mondja, hogy szóval ott tenni a templomban, az egy komoly ügy. 19-es vers. De mit mondok ezzel? Még jó, hogy megkérdezi, nem? Mi is ezt kérdezi? Mit beszélsz most már? Talán az, hogy a bálvány áldozat, vagy a bálvány ér valamit? Emlékeztek, hogy korábban azt mondta Pál, hogy a bálványok semmik. Most mire kezdünk már megint erről beszélni? Figyelj! Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, hogy ti ördögökkel legyetek közösségben. Nem tudjátok, nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. A bálvány semmi, mondta Pál korábban. De amikor odamész ehhez az asztalhoz, abban az időben ezt úgy hívták, hogy Zeus asztala ott a templomban, vagy Apollós asztala. Amikor odaülsz, akkor nem Apollóssal vagy közösségben, olyan nincs. De ezek mögött démoni erők vannak, ördögi lelkek, amik ezt az egész bálványáldozást kihasználva rabbá tesznek embereket. Amikor odaülsz ahhoz az asztalhoz, korintusi hívő testvérem, akkor ezekkel válasz közösséget. Velük lépsz egységre. Bálványokat imádsz. És párhuzamba állítja az Úr asztalával. Hogy amikor odamész az Úr asztalához, történik valami? Igen, történik. Egységet válasz Krisztussal. De amikor odamész ugyanígy a bálványáldozat asztalához, egységet válasz azzal, amit az képvisel. Isten méltó arra, hogy csak őt imádjuk. Nézzünk a 22-es verset. Vagy haragra ingereljük az Urat, talán erősebbek vagyunk nála. amikor a korintusiak elmentek az Zeus templomába enni ott az asztalnál, ők nem bálványokat imádni mentek. Ők ezt nem tudták. De Pál azt mondja, hogy ilyet nem tehettek. Erre nincs szabadságotok. Aki bedugja a kezét a tűzbe, és nem tudja, hogy az meg fogja égetni, vajon őt nem égeti meg a tűz? Őt is meg fogja égetni. És Pál azt mondja, hogy lehet, hogy ezt nem tudjátok, de amit csináltok, az meg fog égetni titeket. Rosszul teszitek. És így folytatja Pál. Össze fog állni, ne félj. Össze fog állni. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. Ha valamit meg szeretnél jegyezni ebből a három fejezetből, amiről beszélünk itt a 8-9-10, ezt jegyez meg. Ez a lényeg. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Senki se keresse a maga hasznát, senki se... Na, ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. A korintusiak azt kérdezték, hogy mi a jó nekem? Van ennél egy jobb kérdés? Hogy mi a szeretetteljes dolog? Ha nem árt nekem, akkor az lehet. És Pál azt mondta, nem. Mi az, ami hasznos? Mi az, ami épít? Csak azért, mert valamit lehet, az nem biztos, hogy jó. Figyelj, ezek a korintusiak nem azt keresték, hogy milyen dolgok viszik őket közelebb Jézushoz, hanem azt keresték, hogy mi az, ami belefér, és keresztények maradjanak. Ez egy óriási különbség. Nem azt keresték, hogy mi az, ami épít, mi az, ami közelebb visz az Úrhoz, hanem hogy Pál, ezt még megcsinálhatjuk? És lehetek még ettől is keresztény? Ugye mennyire más ez a kettő? Csak azért, mert valamit lehet, az nem biztos, hogy hasznos, és épít. És azt mondja itt a 24-es versben, ne keresse senki a maga hasznát, hanem a másét. Okoz nekem ez valami kárt? Nem. Akkor lehet. És Pál azt hozzáteszi, hogy és okoz ez valami kárt a testvérednek? Szoktál ezen gondolkodni? Nem az a mérce, hogy mi az, ami még belefér, hanem hogy mi az, ami épít engem és téged? Mi az, ami építi a testvéremet? Mi a szeretetteljes dolog? És Pál így folytatja. Összefoglalja, amiről erről eddig beszéltünk. Figyelj! Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti jogból, mert az Úré a föld és annak teljessége. Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okból. De ha valaki azt mondja nektek, ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg, amiatt, aki erre figyelmeztetett, és a lelkiismeret miatt. A lelkiismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéről. Mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelkiismerete? Ha én hálával eszem, miért kárhoztatnának engem azért, amiért én hálát adok? Pál azt mondja, a templomban ne egyél. De ha megveszed a húst és hazaviszed, edd meg ott. Mi van? Otthon megehetem? Ott meg nem? Pál, nem értek semmit. Ez nagyon következetlenül hangzik, hogy akkor megehetem, ha az történik, akkor nem ehetem meg. Nem értek semmit. Pál azt mondja, hogy ha elmész a templomba, ott nem eheted meg. Nem a hús miatt, a húsban is démon, de amiatt, a hely miatt, amit az képvisel. A lelkisége miatt, amit az jelent. Az a hely, amit jelent, amiatt ott nem eheted meg, hogy ne vállalja azzal a közösséget. De ha megveszed azt a húst, vidd haza és edd meg nyugodtan. Tamás, az a probléma, mondanád nekem, hogy ez a kérdés számunkra nem aktuális. De amiről ez szól, az aktuális. Nem akarok kiemelni egyetlen területet sem, hogy valakit megbántsak, hogy most miért ezt? De egyet ki kell választanom, hogy megbeszéljük. Itt van a tánc. Vannak olyan keresztény csoportok, ahol azt mondják, hogy tánc, az az ördögtől van. Tilos. Valaki táncol, betáncolja magát a kárhozatban. Nem lehet valakinek táncos lába és imádkozó térde, ez a kettő nem fér meg egy lábon. Vannak más hívők, akik azt mondják, táncolni. Hát persze, mi baj van azzal? És Pál azt mondja, hogy jelenkezik, hogy fiúk, a tánc nem kérdés, nem a tánc a kérdés. De nagyon vigyázz, ha táncolsz, hogy hol teszed. Hogy milyen légkörű helyen teszed ezt. Táncolj! De nagyon vigyázz, hogy ha elmész valahova és táncolsz, milyen légkörű helyen válasz közösséget. lefordítom ezt a témát a mai nyelvre. Választhatná egy másik témát is. Itt nem a hús volt a téma. Vedd meg, vidd haza, süsd meg, edd meg, örülj neki. Áthív egy keresztény tesód, eléd teszi. Meg se kérdezd, honnan van. Edd meg, élvezd. Érted, hogy amiről most szó van, mindenféle más témára alapot ad? Annyiféle eset, téma lehetne, és ha Isten ezzel most mind felsorolná, kicsit vastagabb lenne a Bibliánk. Nem foglalkozik most minden témával, de alapelvet ad itt nekünk. Ha meghív egy nem hívő, arról is beszél, és elé teszi ezt a húst, és akkor jut eszébe, hogy ja, Tamás, hát ezt a bálványáldozati piacról vettem, hát te hívő vagy, meg ne edd. Ha az ő lelkiismerete megszólal, akkor ne edd meg, mondja Pál, mert meg összezavarod őt. Micsoda? És aztán a végén azt mondja, amivel teljesen összekavar minket Pál, hogyha én hálaadásra leszem, akkor miért vádolna ezért bárki? Hát én megeszem örömmel Isten előtt. Nem értünk semmit, Tamás. Én se. Nem. De figyelj, szeretném az alapelvet lefektetni. Ez a lényeg. Élj a szabadságoddal a szeretet korlátjában. Ez az alapelv. Te egy szabad keresztény vagy. Krisztus szabaddá tett. De engedd, hogy a szabadságodat a szeretet korlátozza le. Hogy mi az, ami szeretet teljes a testvérem felé. Mi az, amivel szeretem Istent? A legjobban kifejezhetem ezt. Szabadságod van Krisztusban? Élvezd, de magad meggyőződéséből engedd korlátját ennek. A szeretet korlátját. Ez már egyszerűbb, nem? Figyelj, és Pál a végén még egyszerűbbé teszi. Annyira tetszik, amit itt a végén ír. Akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközésre ne adjatok okot a zsidóknak, sem a görögöknek, sem az Isten egyházának, mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekeztem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. Itt teszi egyenesbe ezt az egész témát. Akármit csinálsz, eszel, iszol, bármi mást, Isten dicsőségére tedd. Ha így gondolkodtak volna Korintusban, akkor ma pár fejezettel rövidebb lenne a Bibliánk. Nem lett volna ennyi téma Korintusban. Ha azt kérdezik egymástól, hogy figyelj, mivel dicsőíthetném meg Istent az életemben? És nem azon gondolkodtak volna, hogy nekem mi ez vajogom, akkor ezt is megtehetem. Hogy Uram, hogyan dicsőítsem a te nevedet? Hogyan élhetnék úgy, ami felépít engem és felépíti a testvéremet? Így kiradírozta volna ezeket a témákat. De ha valaki önző módon él, én központúan, bum, egyből jönnek ezek a témák. Egy önző ember a házasságában is állandóan problémákkal fog küzdködni. De egy olyan hívő ember, aki Krisztus központúan él, és azon gondolkodik, hogy Uram, hogy dicsőítselek téged? Ezek el fognak illani, ezek a problémák. Akármit tesztek, esztek vagy isztok, ez vezesse, ez legyen az alap, hogy mi dicsőíti meg Istent. Ez válaszolja meg a kérdést. Lehet táncolni? Mi dicsőíti meg Istent? Mit szabad? Mi dicsőíti meg Istent? Ha ez az életed célja, ez fog válaszolni arra, hogy mit lehet és mit nem. Szeretem azt a karkötőt, hogy mit tenne Jézus. Lehet, hogy te is láttál már ilyet. De mondjuk egy csomó kérdésre nem tudok az ige alapján válaszolni, hogy vajon Jézus tette volna, vagy nem tette volna. Vajon Jézus fölvett volna egy ilyen ruhát, vagy nem vette volna egy ilyen? Nem is volt olyan ruha akkoriban. De hogyha így gondolkodom, hogy Uram, megdicsőít téged az, ahogy döntök, akkor meg fogom kapni a választ. Lehet, hogy itt útközben elég komplikáltá vált a tanítás, meg ez a téma. És úgy, hogy miről beszélt Pál? Itt a vége, ezt tesz egyenesben mindent. Mi Istené vagyunk. Az Úr, az ég és a föld. Arra alkotott minket, hogy őt dicsőítsük. Mi hívők, az Úré vagyunk. Minden egyes nap ajándék Istentől arra, hogy őt dicsőítsük. Lehet, hogy elfelejtetted. Elszoktam én is. Ha ez nincs a képben, akkor élek önző módon. De ha ez arra emlékezem, akkor tudok az lenni, amire Isten alkotott. Hogy dicsőítsem őt. Hogy embereket körülöttem felépítsek. Erre emlékezz. Kérlek. Uram, egy Istenünk van. Nincsenek bálványok ezen a földön. Egy Isten van a mi Úrunk, Izrael Istene. Jézus Krisztus, aki meghalt értünk és feltámadt. A Szentlélek, ami elküldetett, Uram. Uram, mi a Te dicsőségedre szeretnénk élni. És így köszönöm, hogy ez a téma sokkal nagyobb, mint ez a bávány áldozati hús kérdés. Mit kezdenénk ezzel a három fejezettel? Nekünk ez nem kérdés. Mi nem küzdünk ezzel. De Uram, ugyanazzal a szívgonddal küzdünk, mint Izrael. Ugyanazzal a szívgonddal küzdünk, mint Korintus. Uram, mi nem akarunk önző életet élni. Mi nem akarunk szeretetlen lenni feléd, vagy egymás iránt. Mi szeretnénk növekedni, és egyre jobban hasonlítani rád, Jézus. Te, aki megüresítetted önmagad, szolgai formát vettél fel, engedelmes életet éltél egészen a keresztig, és megdicsőítetted a Te Atyád nevét. Uram, mi is szeretnénk engedelmes életet élni, megfutni azt a pályát, amit elénk tettél. Úgy futni, mint akik előtt nem bizonytalan a cél. Elvégezni a futásunkat. Köszönjük, hogy mi kaptunk egy példát. Akár egy rossz példát is. Hogy ne kövessük el ugyanazokat a dolgokat. Uram, köszönöm, hogy minden kísértésünkben erőt kapunk tőle. És minden kísértésünkben elkészíted a menekülés útját. Így imádkozom, hogy segíts ebben növekednünk, meglátni a menekülés útját, és nem arra várni, hogy az majd megragad és kivisz onnan, hanem hogy mi döntsünk úgy, hogy azt követjük. Uram, köszönjük az életünket. Köszönjük, hogy amikor megtértünk, új életet kaptunk. Azzal, hogy benned hiszünk, Jézus, minden bűnünk megbocsájtatott, mert Te kifizetted értünk az árat. Uram, ezt az új életünket neked szeretnénk élni, nem az asztalt verve a jogainkért, hanem letéve az életünket eléd, hogy dicsőjön meg a Te neved. Dicsőjön meg a Te neved. Akár eszünk, akár iszunk, akár mit csinálunk. Dicsőjön meg a Te neved. Köszönöm a Te szeretetedet, Uram, hogy bénázhatunk, mint Péter. És hogy valójában ugyanazt látjuk benne, mint magunkban is. De köszönjük, hogy Krisztus, Te bennünk élsz. Hogy Pál írja, hogy élek többé nem én, hanem élvenem a Krisztus. Hadd nyilvánuljon meg Jézus ez egyre inkább az életünkben. Formáját. Gyere közel. Ragadj meg, Uram. És imádkozom azokért, akik még nem ismernek Téged, Uram. Akik úgy ülnek itt, hogy nem születtek újonnan. Így kérlek Jézus, hogy beszélj a lelkükre, és nyisd fel az ő szemüket, hogy szükségük van rád. Hogy nem rosszabbak semmivel, mint mi. Nem vagyunk mi semmivel jobbak, mint ők. Mi is bűnös emberek vagyunk. De üdvözültünk a Te kegyelmedből. Hitáltal. Én kérlek, hogy vondd őket, Uram, magadhoz, Jézus. Mert aki hozzád fut, az megmenekül. Köszönjük ezt a vasárnapot, Jézus, hogy itt vagy velünk. Legyen dicsőség a Te nevednek, Jézus nevében. Amen.